Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Május 18-án iktatják be tisztségébe 14. Leó pápát, jelentette be a Vatikán. A beiktatási szentmisét a hagyományokhoz híven a római Szent Péter téren tartják, délelőtt 10 órakor, az eseményre számos világi és vallási vezetőt meghívtak. Elődje Ferenc pápa 2013-as beiktatási szertartásán mintegy 200 ezeren vettek részt. Az új pápa egyelőre megtartja Ferenc pápa legfőbb vatikáni alkalmazottjait, áll a közleményben. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált őszentsége 14. Leó pápának megválasztása alkalmából. Nagy örömünkre szolgál, hogy őszentsége személyében olyan pápát köszönhetünk, aki Ferenc pápa látogatása kapcsán már járt Magyarországon, és megismerhette népünket, kultúránkat. Reméljük, hogy majd újra köszönhetjük hazánkban, fogalmazott a levélben. Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros prímás esztergom budapestiesek azt mondta, nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalatai és emberi kapcsolati köre játszott szerepet. A miniszterelnök délután Tihanyban mondott ünnepi beszédet a felújított Tihanyi Bencés apátság és a Szent Kristóf Zarándokház átadó ünnepségén. Orbán Viktor úgy látja, az európai élet fundamentumai ma támadás alatt állnak, kifejtette véleményét az Európai Unióban zajló folyamatokról, valamint leszögezte, keresztény Európát akarunk, mert hisszük, csak ennek van jövője. Úgy fogalmazott, jó volna, ha Európa urai vigyázó szemeiket Tihanyra vetnék. Mihály Jeromos tihanyi perjel rámutatott arra, hogy a Tihanyi Bencés apátság épületének barokkori felépítése óta a legnagyobb és legátfogóbb felújítási munkák fejeződtek be, amelyeket a kormány 7 milliárd 200 millió forinttal támogatott. Orbán Viktor felidézte, hogy a román elnökjelöltek vitájában George Simion azt mondta, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Kiemelte, történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen a Kárpát-medence közepéről, ez szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, mi az összefogás és együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnába működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írta meg a Kiev Post. A lap szerint két magyar állampolgár tartóztattak le, akik adatokat gyűjtöttek Kárpátalja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Az esetről a BBC is beszámolt. Ha kapunk bármilyen hivatalos információt, akkor tudunk ezzel foglalkozni, nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter az ATV megkeresésére. Az elmúlt három évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború részben propaganda háborúból is áll, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország később kiutasított két Ukrajna-Budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter ekkor arról is beszámolt, hogy Ukrajnában a háborúval párhuzamosan egyre erősödő magyar ellenes propaganda is zajlik. A múlt héten a Magyar Honvédség Tokaji radarja több ropott repülőgépet is észlelt, amelyek Magyarország felé repültek, egyet le is lőttek, írja a sajtó. A hírszerzés szerint a drónokat ukrán területről irányították. A feltételezések szerint ezek a gépek a Tokaji Kopaszhegyre telepített, francia rakétákkal felszerelt légvédelmi rendszert tesztelhették. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 4,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, márciushoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 7%-kal drágultak. A kormány álláspontja szerint bevált az élelmiszereknél bevezetett árrésstop, ezért az intézkedés kiterjesztik a háztartási árucikkekre, a drogériákban is. Az új árszabályozás május 19-én lép hatályba, hangzott el a héten a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, 30 termék kategória 1000 termékére, mintegy 35 ezer árucikre 15%-os árrést engedélyeznek. A szabályozás augusztus 31-ig, illetve legfeljebb 90 napig lesz érvényben első körben, de szükség esetén meghosszabbítható, tudatta Gulyás Gergely. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés valószínű, majd gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néhol záporeső is előfordulhat, a nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római címtemplomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban az elhunyt előző katolikus egyházfő Ferenc pápa írásairól, enciklikáiról és gondolatairól Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányainak Egerben szolgáló szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk! Ferenc pápa írásairól és gondolatairól beszélgetünk a mai adásban. Elsőként arról kérdeznélek, hogy hogyan tudtad te az ő gondolatait, az írásait szerzetesként a fiatalok közé vinni? Milyen gondolatok hatottak rád a legjobban tőle?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elsősorban talán Ferenc pápának a személyén keresztül az a tanítás, ami elkísért a hétköznapokban, nagyon sokszor talán úgy is, hogy nem direkt be egy-egy gondolat vagy egy idézet, ami kísért, hanem amit így sugárzott a személyén keresztül, és az az Istennek az irgalmas arca. Az a szeretet, ami tud közelhajolni, ami kapcsolatba lép, ami nem ítél meg, ami nyitott szívvel fogadja a másik embert. És ez megjelenik Ferenc pápának is az egyszerűségében, ahogyan öltözködött, ahogyan jelen volt a nép között, a hívek között, ahogyan le tudott jönni ott a Vatikánnál a tömegbe, és közben pedig olyan egyszerű szavakat is közvetített számunkra, mint ez a hármas, amit szoktam fiataloknak is mondani, a kérem, köszönöm és a bocsánat, amit ki is emel az Amoris Laetitia írásában, dokumentumában, és ugyanakkor nagyon be is fogadható a legkisebb generáció, a legfiatalabb generáció számára is. Úgyhogy azt hiszem, hogy sokkal inkább egy szemlélet, egy lelkület az, ami elkísért így szerzetesként is, meg a hétköznapokban nevelőként is.
Volt-e lehetőséged vele személyesen találkozni? Volt-e ilyen lehetőség, amikor akár a fiatalokkal, akár a nővértársakkal, akár a hazai látogatásán, akár ugye mivel olasz központú rend vagytok, akár ott Olaszországban?
Olyan jellegű személyességgel, hogy kezet foghattam volna vele, sajnos az így nem adatott meg, viszont többször volt lehetőségem vele úgy találkozni, hogy egy ifjúsági találkozón, vagy hogy pár méterre tőlem, akár amikor Csíksomlyón járt zarándoklaton, akkor is találkozhattam vele, illetve a krakói ifjúsági találkozón, még a belépésem előtt pár évvel. Az is nagyon megérintő volt így találkozni vele még fiatalként. Aztán később, hogy nekünk szalézi nővéreknek a szerzetesi útunk egy körülbelül 3 éve az Olaszországban zajlik, főleg a noviciátus alatt Rómában, ott többször volt lehetőségünk kimenni a Szent Péter térre, illetve az ottani szentmisébe becsatlakozni, és így akkor tudtam vele úgymond személyesebben is találkozni. Számomra az különleges ajándék, hogy az első szerzetesi fogadalmunkhoz küldött ki személyes pápai áldást, amit így írásos dokumentumban hagyott számunkra, és amúgy is az ő személye nekünk szalésziaknak különösen fontos, hiszen Don Bosco is mindig arra hív és invitál bennünket, hogy szeressük a pápát, hogy imádkozzunk érte, ez része a mi napi imádságainknak, úgyhogy így Ferenc pápának a személye is rendszeresen elkísért bennünket, és az imádságainkban el is fog.
Nagyon sokszor felemelte a szavát akár az elnyomottak a fiatalok mellett, a menekültek mellett, hogy figyeljünk rájuk, hogy a peremvidékre is fordítsuk a tekintetünket. Ezek a témák sokszor megjelentek az írásaiban is. Hogyha most ezekre fókuszálunk és ezekre térünk át, akkor milyen gondolatokat adnál át a hallgatóknak az írásai kapcsán, azon beszédei kapcsán is, amiket lejegyzett, vagy akár már említetted az egyik enciklikáját is. Beszéljünk erről egy kicsit részletesebben.
Elindulnék így talán így az általánosabb fogalmaktól, ami így átsugárzik Ferenc pápának a munkásságán, és ez az első egyik, ami engem nagyon megragad, ez a nyitott szívű anyaszentegyház. Az, hogy mindig mindenki számára elérhetővé lenni, mint egyház, mindenkit befogadni, ez nyilván a munkásságában mind a szegényeket, a bevándorlókat, a peremvidékre szorultakat ugyanúgy érintette. Előkerül ugye a Minnyájan testvérek Fratelli Tutti enciklikájában is, előkerül abban is, hogy a Laudato Si nevű enciklikájában is, ami nyilván a természetünknek, a környezetnek a védelmezése, hogy ebben együtt jelen lenni, együtt építeni és építkezni, nem csak kapcsolatokat, hanem a környezetünket is. Sokszor előkerül gondolatai közepette ez, hogy az embernek milyen viszonya van a másik ember felé, ugye testvérként fordulni, befogadni, irgalmas szeretettel odafordulni, milyen a kapcsolat az Istennel, és milyen a kapcsolatunk a környezetünkkel. Így ez a szinodális gondolat, a szinodalitás, az együtt járni, együtt előre haladni, zarándoknak lenni, ez elkísérte Ferenc pápának a tanítását is, illetve azt az üzenetet, amit hagyni akart számunkra. A fiatalok számára azt hiszem külön kiemelendő apostoli levél, a Christus vivit, Krisztus él, amely üzenet szintén egy olyan szempont, ami minnyájunkat elkísér. Ferenc pápa élő Isten kapcsolatot hirdetett, és akart hátrahagyni minnyájunk számára, amit meg is mutatott a személyes életével, tehát megközelíthető pápa, azt hiszem Ferenc pápa, ő olyan, akihez közel lehetett menni akár az utcán, és kicsit így talán az általánosan társadalomtól általánosan elvált protokollokon is túllépett, hogy akár az, hogy beül a saját kis egyszerű autójába, vagy például az csupán, hogy lemond a nyári rezidenciáról, és nem él ezzel a lehetőséggel, vagy hogy egy egészen egyszerű szobában húzza meg magát, és ott lakik. Tehát elérhető, elérhető így a társadalom minden rétege számára. És az irgalmasság, ami aztán utána beletorkollik a 2025-ös évnek a jubileumába. Tehát Istennek ez a szeretete, ez a megváltó, közelhajoló szeretete az, ami olyan örök remény, amiben tudunk kapaszkodni, és amelyben együtt tudunk zarándokként előre haladni.
És amit itt Magyarországon a fiatalok szívébe is próbált belevésni, és azt hiszem háromszor vagy négyszer is kimondta, hogy Isten mindig megbocsájt, hogy erre felhívja az emberek figyelmét, hogy egy olyan egyházat szeretett volna az emberekhez közelebb vinni, ami egy ilyen irgalmas és szerető egyház, ahogy mondod is, és ezt ti szerzetesek is minden nap próbáljátok az életetekkel is bemutatni, illetve a gondolataitokkal is, hogy próbálják az emberek azt megérteni, hogy nem egy büntető Isten van fölöttünk, hanem egy szerető Isten van mellettünk. Milyen gondolatai voltak még, amik téged megragadtak, és amelyeket viszel a szívedben tovább?
Visszatérném még egy kicsit az irgalmasság témájára, mert számomra nagyon megérintő az is, hogy Ferenc pápának a jelmondata, ez a megkönnyörült és kiválasztott, a miserando atque eligendo, amely, ahogy egy kicsikét így jobban elmélyítettem az ismereteimet róla, ez számára ugye a Lévi meghívásáról szóló evangéliumból, egy prédikációból vett gondolat, ami aztán utána őt elkísérte, és döbbenetes látni az, hogy ez az irgalmas Krisztus arc hogyan kísérte őt a pápasága alatt. Tehát ez az a Krisztus arc, ami azt mondja, hogy nem maradhatunk ott a kényelmünkben, mint keresztények, és mennyiszer felhívta erre a figyelmet, hanem ki kell mennünk az egyházunknak a biztonságos falain kívülre is, hogy elvigyük az evangéliumot. De nem véletlen, hogy akár az Evangelii Gaudiumban, ahogyan hirdeti, hogy örömhírt vigyünk, hogy az Isten kapcsolatot vigyük és hirdessük, viszont ehhez kell az, hogy az evangelizáló ember így fogalmaz, hogy bárányszogú legyen, tehát hogy ott legyen az egyház közelében, ott legyen a pásztor közelében, és így ebből az Isten kapcsolat közelségből tudjunk odafordulni másokhoz. Hiszen bár kockázatos, hogy ugye engedjük, hogy bemocskoljuk a kezünket úgy, hogy olyan helyekre megyünk, amiket nem ismerünk, de hogy erre hív, nagyon megérintő számomra az, hogy ő inkább akar egy olyan egyházat, ami kicsit meg is sebződik akár, de hogy oda tud menni, hogy vigye a hírt, mint az, hogy önmagába lezárkózó és megbetegedő egyházkép legyen, tehát nyitni az emberek felé, és itt ugyanakkor nagyon erős neki a mély szűzanya szeretete, hogy minden egyes utazás előtt, minden fontos lépés előtt a szűzanyának ajánlotta, a küldetését, a missziós útjait, és oda is tért vissza hálát adni. Tehát ez a nyitott szívű anya Szentegyház ebben otthon a szűzanyának a tárt karja felénk is, minnyájunk felé, és ebből már igazából szinte automatikusan érkezik a békéről, tehát folyamatos tanúságtétele is, mondjuk így harca és küzdelme, hogy béke legyen, megdöbbentő és nagyon megérintő olvasni a végrendeletében azt, hogy a szenvedését az elmúlt években azt a világ békéért ajánlotta föl, hogy tudott együtt érezni, és akart együtt érezni, és jelen lenni a háborútól meggyötört országokban, akár Ukrajnáért, akár Oroszországért, és még lehetne sorolni a további nehéz politikai helyzeteket. Én hiszem azt, hogy a mennyországból még mindig folyamatosan imádkozik azért, hogy béke legyen, és azért is, hogy az egyházunk tudjon Krisztus irgalmas szeretetében előre haladni.
És milyen szép, hogy ez egy párhuzam is a szaléziakkal kapcsolatban, hiszen Don Bosco is arra hívta fel a figyelmet a fiatalok közt is, és a mai napig ez az üzenete, hogy merjünk a szűzanyához odafordulni, és az ő palástja alatt van az egész rend, mindannyian. Ferenc pápa is hasonlóképpen gondolkodott, mint Don Bosco, hogy oda kell lépni, és néha, ahogy említed is, lehet, hogy bepiszkolódik a kezünk, mert Don Bosco is bement a börtönbe, a betegek közé, azok közé, akik felől mások elfordítanák a tekintetüket. Nagyon szép párhuzam ez, így a szalézi rendel kapcsolatban is. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben az elhunyt korábbi katolikus egyházfő Ferenc pápa írásait, gondolatait és enciklikáit idézzük fel Megyesi Zsófia szalézi szerzetes nővérrel. Csíksomjót már említetted a beszélgetésünk elején, de kiemelendő, hogy ő a magyarsághoz gyakorlatilag nem is kétszer, hanem háromszor ellátogatott, hiszen már Csíksomjóra látogatott még a két hazai látogatása találkozások előtt.
Igen, meghatározó volt ez a 2019-es csíksomjói látogatás, és azt követően ugye az 52. eukarisztikus kongresszus is 2021-ben, ami egy hatalmas ünnep volt, és sokan, nagyon sokat készültek mindenre. Számomra különleges volt, mert én akkor noviciátusban voltam még, és a pápa Rómából ment el Magyarországra, és egy egészen új nézőpontból tudtam így a Magyarországi Eukarisztikus Kongresszusra akkor rátekinteni, onnan Rómából videó közvetítésen keresztül, hogy most Magyarországon éppen mi zajlik. De mikor hazajöttem Magyarországra már fiatal nővérként, akkor láttam még ennek a nyomait, hogy itt mennyi készület volt, akár az imádságok szintjén is. Aztán ugye 2023-ban, amikor áprilisban érkezett Magyarországra látogatni, ez számomra nagyon-nagyon intenzíven bennem él, hiszen szerzetesként részt is vettünk így a szerzeteseknek szóló beszédén, el tudtunk látogatni személyesen akkor ott a Szent István Bazilikához, és nagyon megragad mindmáig, ha arra gondolok, hogy kiemeli, hogy Szikla Szirárd hite van Magyarországnak, mint a gránit. És azt hiszem, hogy ő erre a hitünkre akar, és akart is építeni. Nyilván ő is látja mindannyiunknak az emberi törékenységét is, de mégsem véletlen, hogy az előttünk lévő generációk, akik végig küzdötték a kommunizmusnak a harcait, azok, akik megőrizték a hitüket, milyen gyökereket és alapokat tudtak letenni. Látom, hogy egyházunk úton van, magyar egyházunk bontakozik, hogy vannak olyan sebek, amiket föl kell dolgozni, ami a kommunizmusnak a nehézségeit hordozza még magán, de kivirágzás felé halad. és az, hogy át lett mentve a hitünk abban az időszak alatt, hála azoknak a papjainknak, azoknak a családoknak, akik minden megmérettetés, bántalmazás ellenére is kitartottak hűségesen, az egy olyan termőföld, azt hiszem, amiből tudunk mi is virágozni, és az már a mi feladatunk, és kedves fiatalok, kedves hallgatók, akik hallgattok minket, hogy ez a közös feladatunk, hogy hogyan építjük tovább az egyházunkat. És Ferenc pápa azt hiszem ebben végtelenül hiteles. Ő nem azt kérte tőlünk, hogy úgymond idézőlesen fölülről szól, hogy mit tegyünk, hanem közénk jön, hogy együtt haladjunk. Ugye megint a szinodalitás, az együtt haladás. És azt hiszem, hogy így is tudjuk a hitünket tovább építeni, szembenézni a nehézségekkel, kihívásokkal, hogy közösen együtt lépve, így a reménybe kapaszkodva, aki Krisztus, különösen most ebben az ajándékében, ami a jubileum, és szintén az Isten irgalmas, megbocsátó szeretetét közvetíti mindannyiunk számára, ebben kéz a kézben összefogva haladni előre, mert akkor tudunk, hiszem, egyházként is épülni, hogyha szembe tudunk nézni azokkal az igazságokkal és kihívásokkal, amik vannak, amint gyógyítani kell, amit építeni kell, ugyanakkor nem kritizáljuk kívülről, hanem belül összefogunk, hogy együtt tudjunk építeni, a törékenységeinket is beleszámítva.
Volt egy nehéz időszak, ami a pápasága alatt jelen volt az egész világ életében, mégpedig a Covid világjárvány, és az akkori gondolatai helytállása is nagy példa számunkra. Ez hogyan él a te emlékeidben?
Egy bárkában evezünk, ez az a mondat, ami akkor is elkísért. Én ezt az időszakot még novitiátus előtt éltem meg Olaszországban, és nagyon meghatározó volt az, hogy egy szobába bezárva mindannyian ez alatt a borzasztó járvány alatt tudtunk online csatlakozni ahhoz, hogy Ferenc pápának a szentmisét hallgassuk a Santa Marta templomból, vagy kápolnából, illetve ott 2020. március 27-én, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor az üres Szent Péter téren volt jelen, és bátorította igazából mindenkit, bátorított, hogy higgyünk, olyanok vagyunk, mint a tanítványok a bárkán, amit tombol a vihar, viszont van remény, mert ott van velünk Krisztus. És látni azt a tragédiát, amit a járvány okozott, akár az elhalálozások száma, a kihívás, amit ez az egész nyújtott, mindezt én úgy éreztem, hogy Ferenc pápa velünk együtt cipeli, ugyanúgy része volt a kihívásoknak és a szenvedéseknek, mint mi, és ebben próbált folyamatosan reményt nyújtani számunkra. Azt hiszem, ezeknek az eseményeknek köszönhető az, hogy közelinek érezhetem Ferenc pápát. A gondolatai akkor tényleg lélekemelőek és mentőek voltak, mert volt valamiben tudtunk hitben is kapaszkodni. És számomra külön szép élmény volt még ott az azt követő években, amikor először lehetett már menni a Szent Péter térre, amikor ott lehetett megünnepelni a virágvasárnapot, ott Rómában, ugye noviciátus alatt, vagy azt követően a szervezett keresztút, amit a családok vezettek és tartottak, olyan helyzeteket megosztva, amelyek valódi keresztek és valódi fájdalmak. És Ferenc pápával ezt megélni úgy közösen, azt hiszem, hogy egy ilyen felejthetetlen élményként él bennem. Igen, azt hiszem, méltón mondhatjuk azt, hogy itt is folyamatosan Istennek az irgalmát közvetítette, az Istent, aki közel van, aki közelhajol, aki nem ítél meg, aki irgalmas szamaritánusként ölel magához. És hát azért nem véletlen, hogy ott a Covid idején Isten irgalmába ajánlott az egész emberiséget és Rómát. Az a bőséges áldás és kegyelem, amit kaptunk tőle az Urbi et Orbi áldásokon keresztül, ami olyan búcsúnyerési lehetőség, ami a már meggyónt bűnöknek is az összes következményét eltörli, hogyha ne adj Isten valaki éppen most távozna már a földi világból, akkor is mehessen egyenesen a mennyországba. Én azt hiszem, hogy ennél őszintében közvetíteni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus irgalmas szeretettel hajol oda minden emberhez, és ezt nagyon sokszor kiemelte, hogy mindenki, mindenki, tutti, tutti, tutti. Mindenki felé nyitott az Isten szeretete, csak rajtunk múlik, hogy akarjuk-e befogadni, és ezáltal akarunk-e üdvözülni.
Nagyon szép, ahogyan te is említed az Urbi et Orbi áldást, és az, hogy még az idei húsvét vasárnap is jelen tudott lenni az ő népe, az ő nyája között, és amiket ő mondott a gondolataiban, hogy legyen a pásztornak ilyen nyájszaga, és ott legyen köztük, ezt ő az utolsó pillanatig meg tudta tenni, és még ott tudott lenni most húsvét vasárnap is az emberek között. és az elhunyta után is itt van velünk a gondolataival, az írásaival, az enciklikáival, és ahogyan itt idézted akár te is azokat a főbb gondolatait, hogy ő hogyan vélekedett az egyházról, hogy mit szeretett volna átadni nekünk. Azt gondolom, hogy ezt tovább viszitek ti szerzetesek is a szívetekben, és mi hívők is. Van-e esetleg olyan gondolata, amivel zárásként elköszönnél a hallgatóktól, amit az ő szívükbe is úgy belevésnél?
Két gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az a gondolata, amit így a szerzetes nővéreknek ajánlott, amikor azt mondta, hogy a szívetekben, lelketekben legyetek anyák, ne legyetek vénasszonyok. Tehát, hogy a szívünkben mind olyan emberek és szerzetes nővérek legyünk, akik tudnak befogadni, akik úgy tudnak odafordulni másokhoz, hogy az a másik ember otthon találjon a szívünkben. Ez a gondolata, ez számomra különlegesen is fontos, így nevelőként, szalézi nővérként, nevelőként, és el is kíséri a lelkiségünket, hiszen én is hiszem, hogy alapvetően az Isten anyai és apai hivatással hívja a nőt, a férfit, viszont a családban ez vér szerint, a szerzetes és papi hivatásban pedig lélek szerint, hogy életet adjunk tovább, akár vér szerint, hogy a szerzetes meg a lélek szerint Krisztus életét továbbadni anyai szívvel. És ez Ferenc pápa nagyon bátran és nyíltan mondta is nekünk. A másik pedig ez a mondat, ami így szól, hogy Isten szeretete nem egy általános érzés, van neve és arca Jézus Krisztus. És azt hiszem, hogy ez egy olyan radikális mondat, ami a mi keresztény hitünket leginkább meghatározza. Annyi gondolattal, szemponttal lehet találkozni a mai világban, a hitvilágok, hitrendszerek közepette, akár az, hogy a szeretet csupán egy érzés, vagy bármilyen jellegű erő, de közben keresztény hitünkben megélhetjük, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem egy személy. Egy személy, aki szeret, szeretni akar, és a szeretetet akarja befogadni tőlünk is, és ez Jézus Krisztus. A szeretet egy személy, ugye János apostol is mondja a levelében, hogy szeretet az Isten. És ez azt hiszem Ferenc pápának az egész életét áthatotta, az Isten kapcsolat. A fiatalokhoz is így szól a Krisztus Vividben, hogy az Isten szeret téged. Újra mondom neked, az Isten szeret téged, bárhogy vagy, bármit érzel, bármit hordozol magadban, az Isten szeret. Azt hiszem, hogy a hitünk akkor tud megújulni katolikus keresztény egyházunkba, és hogyha megértjük ennek az Isten kapcsolatnak a mélységét. Itt nem csak jelképekről, szimbólumokról, vagy vallásgyakorlatról van szó, hanem egy olyan személyes élő kapcsolatról, ami egyenesen egy barátság, amit az Isten folyamatosan nyújt az embernek, mindenkinek, bárhol, bármit is éljen meg, és újra kopogtat, és újra szól, és ahogy említettem már korábban is, csak arra vár, hogy mi is válaszoljunk. De az, hogy várni fog ránk, és keresni fog minket, az is bizonyos, és az az öröm, amivel be tudja tölteni szívünknek a legmélyebb űrjeit, sebeit, azt hiszem, azt semmi más nem tudja pótolni. Úgyhogy hálás szívvel gondolok arra, hogy Ferenc pápa nekünk Jézussal ezt a személyes kapcsolatot közvetítette egész élete folyamán.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az előző elhunyt katolikus egyházfő Ferenc pápa írásait, gondolatait, enciklikáit idéztük fel Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai Egerben szolgáló szerzetesével. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének 14. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Mi volt ez? Kérdezte Helka. Igaz, eltelt jó pár óra, és átszáguldottak vagy fél száz mérföldet, de Csiperke pontosan tudta, mire gondol a herceg kisasszony. Az viszont egyáltalán nem, hogy ő maga mire gondoljon. Fogalmam sincs. Talán dübbentő vasnyikorc. Vágta oda, és csapkodott a szabadon lévő kezével. Honnan tudjam? Kiáltott bosszusan, de aztán megenyhült. Szerencsére nem ért utol minket. Hát nem, de legalább túljutottunk az erdőn. Ha nem ugraszt meg minket, még ott kóborolnánk valahol a sűrűben. Meg lehet, de azért ez sem volt az igazi, így lóhalálában vágtatni. Szegény büszke, alig él, paskolta meg hátas anyakát Csiperke. A kútnál ihatnak, mi pedig megnézzük a térképet, hova keveredtünk. Egyre erősödött a hajnali fény. A terjedelmes mezőn nyugat felől két szélmalom bukkant elő a félhomályból, és nem messze azoktól pár parasztház zsupfedele is feltűnt. Egy nagy-nagy legelőn jártak valahol a bakony kellős közepén. Lábuk csuromvíz lett a kövérharmattól. Csalódottan vették tudomásul, hogy bármerre is néznek, fák állnak a láthatáron. Innen ugyan nincs más út tovább, csak az erdőn keresztül. Ahhoz pedig a semminél is kevesebb kedvük volt, épp akkor. A kútnál vizet húztak a vájúba. Fecske és Büszke nagy örömmel oltott a szomját, és nagyokat harapott a friss fűből. Helka és Csiperke lerogyott a vesszőfonatos kútkáva mellé. Máskor biztosan gyönyörködtek volna a peremén pillegő zebralepkékben, hogyan forgatják didergő szárnyukat a felkelő napsugarai felé, de most cseppet sem törődtek ilyesmivel. Arra sem figyeltek, hogy a holló feltelepedett a kútágasra. Mutasd, mennyire tévedtünk el. Kíváncsi vagyok, megtalálja-e az a papírlap egyáltalán, hova lyukadtunk ki, szuszogta Csiperke. Szerintem jó irányba haladunk. Északnak is egy picit kelet felé. Tudod, Isten, merre van észak-kelet. Nézd csak meg, letértünk a nyomvonalról. A kis térképen szépen kirajzolódtak a szélmalmok, a gémes kút is, az útvonaltól azonban, amit a kék nyilacska jelzett, eltértek kissé. Ők a legrövidebb, egyenes vonalon haladtak, a térkép szerint azonban meg kellett volna kerülniük a fennsíkot nyugatról, és csak utána fordulni keletnek a Gajapatak völgyében, ahol viszont már ott fény lett egy zöld pontocska. Minden bizonnyal Kamor Szurdokvára. Miért kerültünk volna? Az ott végig az erdő, jegyezte meg Helka. Igen, viszont nem kellett volna felkaptatni ezen a meredeken itt a végén. Az a legkevesebb, ezt nézd! Bökött a lapra Helka. Alig csak bolha bokányira tőlük a fensíkon, keletre a gémes kúttól, ahol lepihentek, egy vérvörös sáv fenyegetőzött a varázstérképen. Mit jelentsen ez? Tűnődtek, és arrafelé fordították tekintetüket. A hajnali pára fehér ködbe burkolta a nagymezőt, s ott keleten, ahol a térkép is mutatta, bíborvörös színnel festette meg a kötfüstjét a hajlat mögül felkelő nap. Mintha vér gőzölögne fel, s mögötte sötét, fekete kísérteteknek tűntek a fák. Helka lúdvörös lett a látványtól. Ha zölden mutatja azt, ahova mennünk kell, akkor a piros az lesz, ahova tilos, gondolkodott hangosan. Logikusan hangzik. Talán ezért akarta a kék jelzés, hogy elkerüljük ezt a helyet. Helka egyetértően bólogatott. Jobb lesz, ha rögvest indulunk. Csiperke egyet nem értőleg rázta a fejét. Amíg nem szúnytam egyet, nem mozdulok innen, jelentette ki, és már húzta is szemére a sapkáját. De Helka nem hagyta. Nem maradhatunk ezen a nyílt terepen. Nincs semmi köztünk és a vörös sáv között, csak ez a köd. Ráadásul már majdnem megérkeztünk. Nézd csak meg! Ha itt az északi részen lereszkedünk, már ott is van egy kőhajításra, amit a zöld pont jelez, mutatta a térképen. Egy óra múlva lepihenhetünk, fűzte hozzá meggyőzés gyanánt. Csiperke kénytelen, kelletlen feltápászkodott. Szót se szólt, csak odabattyogott Büszkéhez, megfogta a kantárát, és durcásan maga elé nézve megindult. Helka teljesen átvette az irányítást. Már éjszaka is ő haladt elől, és most is ő mutatta az utat. És igaz, ami igaz, tökéletesen. Mint a belülről vezetné valami. Ezúttal is pontosan tudta a járást. Átgázoltak egy jókora árvalányhajmezőn, aztán be a fák közé, s azon már meg se lepődött Csiperke, hogy pontosan ott indult egy ösvény. Kacskaringozott ugyan a meredek lejtőn, de egyenesen a patakhoz vezetett. Jobbról vízes és csobogását hallották, Helka pedig erősen vette a térképet, csak határozottan balra mutatott a sötétlő szurdok mélyére. Pár perc betelt csak, és ott álltak az égig érő cserfa tövében, a tisztáson, Kamor erdei házikója előtt.
Hiszen ez egy rozzant viskó, fitymált a Csiperke. Biztos vagy benne, hogy jó helyen járunk? Ez lenne a szurdokvár, fordult Helkához.
Ő tétován körülnézett, mintha valami álomból ébredt volna, és határozottan bólogatott. Úgy érezte, már nem először jár itt. Minden nagyon ismerősnek tűnt, mintha az egész életét itt töltötte volna. Teljesen. Nem tudom megmagyarázni, de mintha otthon lennék. Itt lakik Cuha, mutatta a pajtát.
Ki az a Cuha?
Gondolom Kamor lova, mondta meg a vállát Helka, s arról továbbra sem volt fogalma, mi mondatja ezt vele, csak folytatta az idegenvezetést. Arra oldalt van a forrás, és a ház falán a malomkerék.
Furcsa, mintha nem lenne itt senki,
jegyezte meg Csiperke. Se baj, megvárjuk. Itt biztonságban vagyunk. Gyere, menjünk be! Leszerszámozták lovaikat, bekötötték őket a pajtába, csak azután léptek a bejárathoz.
Zárva, közölte keserűen Csiperke, miután rányult a kilincsre.
Nyitva, mosolygott Helka, és előre tartotta a kezét. Az ajtó saját magától engedelmesen feltárult. Csiperke döbbenten figyelte, ahogyan Helka besétál, aztán óvatos lépésekkel követte. Az ajtó nyikorogva becsukódott mögöttük, és halkan helyére kattant a zárnyelve. Elhűltek a látványtól, ami odabent fogadta őket.
Micsoda rumli van, állapították meg.
Alig lehetett elférni a helységben. Kusza összevisszaságban a mennyezetig értek a ládák, dobozok, kosárkák és üvegcsék. Mindenütt könyvek hevertek egymásra halmozva, széken, asztalon, tálaló szekrényen. Vaskos kódexek álltak sorban még a tűzhelyen is, bőrkötésű lexikonok a kandallón, spárgával kötekbe kötött papírok a padlón, az ablakpárkányokon, a polcokon.
Gyerünk az emeletre, javasolta Helka, ott vannak a hálószobák.
Csiperkét nem kellett nógatni. Mind a ketten olyan fáradtak voltak már, hogy nézni is alig tudtak. Felvánszorogtak a lépcsőn, aztán egyik jobbra, másik balra, úgy, ahogy voltak, ruhástul bedőltek az ágyakba. Ha kipillantottak volna az ablakon, láthatták volna a hollót, ahogyan a pajta tetejére telepszik. De nem tették.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 14. részét hallottátok Fűr Anikó előadásában. Jó éjszakát, szép álmokat kívánok!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését a tisztító tűzről. A szerkesztő Grunda János.
Szirmai Szent Katalin Dialógus című könyvéből olvasok most föl egy részt, ami segít megértenünk azt, hogy milyen az igazi töredelem, a szív töredelme, amelyet ha életünkben gyakorlunk, akkor elkerülhetővé válik a tisztító tűz is. Ebben a Dialógus című könyvben tudjuk, hogy Szirmai Szent Katalin az atyával, a mennyei atyával beszélget is. A mennyei atya a következő mondatokat mondja Szirmai Szent Katalinnak. Hallgassuk figyelemmel. Megmutattam, drága leányom, hogy ebben az életben semmiféle szenvedéssel nem lehet méltóképpen jóvá tenni a bűnt, ha a szenvedés csak mint szenvedést viseli valaki. Elegendő viszont a bűnhődés, ha a szenvedést vágyakozással, szeretettel és szívbéli töredelemmel viselik. De akkor sem a szenvedés, hanem a lélek vágyának erejéből. Ugyanúgy, ahogy a vágy és minden más erény is a megfeszített Krisztusból, az én egyszülött fiamból veszi természetet fölötti életét és értékét, amennyiben a lélek belőle merítette szeretetét és erénnyel követi nyomdokait. Csak így módon és csak ezért van értéke a szenvedéseknek. Így nyújtanak elégtételt a bűnért, az édes és egyesítő szeretettel, amelyet az én jóságom édes megismerésében nyertek, valamint a szív keserűségével és töredelmével, melyeknek forrása viszont önmaguk és bűneik megismerése. Ez a megismerés gyűlöletet és utálatot szül mind a bűn, mind önmaga érzékisége iránt. Ezért az ember a szenvedésre méltónak, a megváltás gyümölcsére pedig méltatlannak tartja magát. Így tehát látod, mondta nekem az édes igazság, hogy a szív töredelmével, melyben az igaz türelem szerelme az igaz alázatossággal egyesül, szenvednek a bűnösök, méltatlannak tartva magukat a szenvedés gyümölcsére, de méltónak a szenvedésre, amelyet alázattal és türelemmel hordoznak, és így lesz részük a szükséges megújulásban. Így megérted, hogy tud a szenvedés a szív tökéletes bánata által elégtételt nyújtani, de nem önmaga által, mert a szenvedés csak véges érték. A tökéletes töredelem viszont nem csak a bűnt rombolja le, hanem a bűnért járó büntetést is. Általában azonban, miként mondtam neked, akik kiszabadultak a halálos bűnből és megkapták a kegyelmet, csak a bűnért nyújtanak elégtételt, és így, mivel nincs elegendő töredelmük és szeretetük arra, hogy ebben az életben a szenvedés tökéletes engesztelését nyújtsák, a tisztítótű szenvedésére mennek, s átmennek a megváltása második utolsó eszközén. Ugyancsak a dialógusban olvashatjuk a következő megállapítást. A lélek mielőtt még elindult volna a testből, a halálba megízleli és birtokba veszi a saját helyét. A kárhozottak gyűlölettel és kétségbeeséssel, a tökéletesek a hit világosságával és az isteni vérbe vetett reménnyel, a tökéletlenek pedig az irgalmassággal és az irgalmasságba vetett hittel megérkeznek a tisztító helyre. Ugyanebben a könyvben, a dialógusban az atya így tanítja Szienai Szent Katalint a tisztító tűzről. Idézet kezdete. És ha a tisztító tűz felé fordulsz, meg fogod találni édes és kimondhatatlan gondviselésemet azokban a szegény lelkekben, akik tudatlanságuk miatt elveszítették az időt, és mivel elváltak a testüktől, nincs több idejük az érdemszerzésre. Gondoskodom róluk általatok, akik még e halandó életben vagytok, és van időtök számukra. Azaz alamizsnákkal, zsolozsmával, melyet szolgáimmal mondatok, böjtölésekkel és a kegyelem állapotában mondott imáitokkal megrövidítitek szenvedésük idejét az én irgalmasságom által. Ó, édes gondviselés! Eddig az idézet. Purgatóriumban lévő lelkeknek ugye már nincs több idejük az érdemszerzésre, viszont nekünk még van időnk. Nagyon fontos ez az idő, ez az Istentől kapott idő, amit használjunk ki minél inkább az érdemszerzésre, saját magunk számára és a tisztító tűzben szenvedő lelkek számára. Genovai Szent Katalin is kapott magánkinyilatkoztatást a tisztító tűzről. Ezek alapján nézzük meg, hogy Katalin hogyan foglalja össze a szenvedő lelkek állapotát a tisztító tűzben. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak három oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik. Annak a tudata, hogy Isten boldogító színről színre látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik. Meglepő, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem Szent Katalin véleménye szerint annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztító tűzből való kiszabaduláshoz. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa őt, és a szeretet fokozódása jár együtt, felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmessége miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekszik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ma a kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az Isten szeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben. És itt ezt a hat hatást felsorolja. Első, előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez. Második, előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával. Harmadik, megnemesíti a lelket, ami így módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után. Negyedik, egyre jobban megtisztítja a lelket. Az isteni szeretet tüzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb, viszont szeretettel válaszol. Így módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsda foltjától mentessé. Ötödik, végül mindent kiírt a lélekben, ami még tökéletlen lenne. Hatodik, a hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a ráváró örök boldogságnak, amit Isten színről színre látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról, és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztító tűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el. Genovai Szent Katalinnak a tisztító tűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztító tűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása. Katalin mindent átszellemesítve lát a szeretet tűzében, ami Istentől, aki maga a szeretet, árad ki, és ami a még nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes, és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást végzi. Most pedig nézzük meg, hogy Lisieux kis Szent Teréz hogyan tanít minket erről a témáról. Kis Szent Teréz teológiája megélt teológia, a tapasztalat teológiája. Otthon is a plébánián, valamint Lisieux-ben a Bencés nővérek kolostori iskolájában is igazi katolikus nevelést kapott, így a tisztító tűzben való hit sem volt ismeretlen számára. De az a nyitottság, amelyel a téma felé fordul, túlment a megszokott mértéken. Az egyházban az az uralkodó felfogás, hogy a tisztító tüzet alig, ha kerülheti el bárki is. Ezzel kapcsolatban a későbbi szent már novícia korában ezt a megjegyzést tette az egyik társnőjének, aki az általános felfogásnak megfelelően gondolkodott. Maga túlságosan fél az Istentől, nem bízik benne eléggé. Biztos vagyok abban, hogy ő ezért nagyon szomorú. Nem kellene félni a tisztító tűztől a szenvedések miatt, hanem kívánni kell, hogy ne kerüljünk oda. Ezzel is megörvendezhetnénk Istent, akinek olyan nehezére esik, hogy megbüntessen bennünket. Amint megpróbál mindenben az ő tetszésére cselekedni, és ha töretlen lesz a bizalma, ő majd minden pillanatban körülveszi megtisztító szeretetével, és nem hagyja, hogy bűn száradjon a lelkén. És biztos lehet abban, hogy nem kerül a tisztító tűzbe. Kis Teréz azt is hozzátette, hogy egyenesen megsértjük Istent, ha hiányzik bizalmunk abban, hogy halálunk után közvetlenül a mennybe juthatunk. Amikor meghallotta, hogy a nővérek néha arról beszéltek, hogy a tisztító tűztől ők sem menekülhetnek meg, kiavította őket. Ó, sajnállak titeket! Megsértitek a jó Istent, ha azt hiszitek, hogy a tisztító tűzbe kell kerülnötök. Ha az ember szeret, nincs tisztító tűz. Szent Teréznek támadt egyszer egy konfliktus a 67 éves Febrónia nővérrel, aki az apáca főnöknő helyettese volt. A nővér megtudta, hogy Teréz arra biztatja a noviciákat, higgyenek abban, hogy haláluk után közvetlenül a mennybe juthatnak. Ez nem tetszett neki, mert túl vakmerőnek tartotta ezt az elképzelést, és szemrehányást tett ezért Teréz nővérnek. Ő megpróbálta higgadtan és jóságosan megmagyarázni az álláspontját, de reménytelenül. Febrónia nővér ragaszkodott az egyházban még ma is általánosan elterjedt és elfogadott felfogáshoz Isten igazságosságával kapcsolatban. Ám Teréz számára Isten inkább szerető atya volt, mint bíró. Egy év sem telt bele, és Febrónia nővér több társával együtt áldozatul esett egy 1892-ben dúló járványnak. Három hónappal később Teréz nővérnek volt egy álma, amelyet elmesélt a zárda főnöknőjének. Ezt a szentély avatás aktáiban is olvashatjuk. Anyám, ma meglátogatott álmomban Febrónia nővér, és arra kért, imádkozzunk érte. A tisztító tűzbe került, valószínűleg azért, mert túl kevéssé bízott Isten irgalmában. Esedező testtartásával és mélyreható pillantásával, hogy a szemembe nézett, mintha azt akarta volna mondani, igaza volt, én most megtapasztalom Isten igazságosságát, de az az én hibám. Ha hallgattam volna magára, most nem lennék itt. És most zárjuk a tisztító tűzről való elmélkedésünket Szent Gertrúd imájával. Ó Uram, aki mindig könyörületes és irgalmas vagy kegyelmeiddel, tekints le a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Ne emlékezzél meg bűneikről és közömbösségükről, de légy irántuk irgalmas. Tisztítsd meg őket bűneiktől, teljesítsd vágyaikat, hogy méltókká váljanak szemtől szemben veled lenni dicsőségedben. Engedd meg nekik, hogy egyesüljenek veled, és hallhassák az áldott szavakat, amelyek hívják őket mennyei otthonukba. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a tisztító tűzről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír.